Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy az Úr Jézus Krisztusért eléd állhatunk ezen a vasárnapon is. Jövünk hozzád, hogy elismerjük a te hatalmas, szuverén lényedet, személyedet. Megvalljuk előtted, hogy elismerjük páratlan mi voltodat, és elismerjük páratlan tulajdonságaidat, hiszen magad vagy a szentség, az igazság, a szeretet, a türelem, a jóság, az irgalom, minden tökéletesség. Köszönjük néked, hogy vallhatjuk előtted a te hatalmas cselekedeteidet, azt, hogy te teremtettél mindent, te viselsz gondot mindenkire, te irányítasz mindent, minden jó eseményt és minden rossz eseményt ezen a földön, a te kezedben futnak össze a szálak, és úgy vezetsz mindent, hogy mi nekünk sokszor, a legtöbbször teljesen homályos a te végzésed és a te akaratod, de azt tudhatjuk, hogy minden a vég felé halad. Köszönjük néked, hogy tudhatjuk, hogy ma is cselekszel, és holnap, és a világ végén is, és azután is cselekedni fogsz. Áldunk téged azért, mert hatalmasak és csodálatosak a te tetteid, és mi gyönyörködhetünk azokban. Köszönjük, hogy meghajolhatunk előtted, a te tökéletes lényed előtt, és a te tetteidet elfogadhatjuk, és gyönyörködhetünk azokban. Kérünk most arra, Urunk, hogy te szólj hozzánk a mai napon is a Bibliából, és te add meg mindazt, amire szükségünk van. Látod, hogy kinek van szüksége testi vagy lelki gyógyulásra, kinek van szüksége kegyelemre, bűnbocsánatra. Látod, hogy kinek van szüksége vigasztalásra, gyászban, szomorúságában. Te tudod, Urunk, te ismersz bennünket. Kérünk, hogy szavad legyen számunkra gyógyító ír és erő. Kérünk, áld meg ma együttlétünket, az úrvacsorai közösségünket is te szenteld meg, add, hogy hitáltal tudjunk te veled találkozni, tudjunk téged dicsérni minnyájan külön-külön, és együtt a gyülekezet közösségében, az úrvacsorai közösségben is. Kérünk, hogy légy velünk, Urunk, és áld meg ma mindazokat a helyeket, ahol összejönnek az emberek, hogy téged dicsőítsenek a templomokba. Szólj hozzájuk is, áld meg őket is világszerte. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket Jézusunkért, áldott, drága üdvözítőnkért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy megvan írva a Királyok második könyvében, a második részben, a 12. verstől a 18. versig. Leülve hallgassátok meg figyelemmel a Biblia szavait. Tehát a Királyokról írt második könyv, második részében, a 12. verstől ezt olvassuk. Elizeus pedig ezt látván felkiáltott. Édesatyám, édesatyám, Izrael hadiszekerei és harcosai. És nem látta őt többé. És vevé a maga ruháit, és két részre szakította azokat. És felemelte az illés palástját, amely róla leesett, s visszatért, s megállott a Jordán partján. S vevé az illés palástját, mely róla leesett, és azzal megüti a vizet, és mondta, hol van az Úr, az illés istene? És amikor ő is megütötte a vizet, két felé vált az, és átment Elizeus. És mikor látták őt a próféta fiak, akik átellenben Jerikónál volának, mondának, az illés lelke megnyugodott Elizeuson, és elejébe mentek néki, és meghajtották magukat ő előtte a földig. És mondának néke, ímé a te szolgáid között van 50 ember, erős férfiak, küld el őket, hadd keressék meg a te uradat, hát ha az Úrnak lelke ragadta el őt, és letette őt valamelyik hegyen, vagy völgyben. De ő mondta, ne küldjetek. De azok kényszerítették őt egészen a megszégyenülésig, és mondta, hát küldjetek el. És elküldének 50 férfiút, de harmadnapig keresvén sem találták meg őt. És amikor visszajöttek ő hozzá, mert Jerikóban lakott, mondta nékik, nem mondtam el, hogy ne menjetek el. Drága testvéreim, Elizeus prófétának a történetét vesszük át, vasárnapról vasárnapra, és elmúlt vasárnap láttuk, hogy Illés prófétát Isten magához vette, Elizeust pedig hát itt hagyta a földön. Megtörtént a staféta váltás, és Illés az előző generáció prófétája elment, és a következő generáció prófétája, Elizeus itt maradt. Tehát egyféle prófétai generációváltás történt. Mikor Elizeus látta Illésnek az elragadtatását, azután következtek ezek az események, amiket itt most felolvastunk a Szentírásból. Nézzük ezeket az eseményeket, amik itt történtek. Elizeus először is a rajta lévő felső ruhát ketté szakítja. Ez valami különös dolog, különös cselekedet, de mégis kifejezi azt, hogy ő a szolgálatának addigi szakaszát lezártnak tekinti, és kész annak az új szakasznak az elkezdésére, amire őt az Úr elhívta. Addig Illésnek a szolgája volt, emlékeztek, hogy vizet öntött Illés kezeire, szolgált neki, tanult tőle, vele volt, de most már ennek az időszaknak vége lett, és most elkezdődött egy új szolgálati időszak az életébe. Ő hívő ember volt az előző időszakban is, istenfélő ember volt Elizeus, amikor Illés mellé állította őt az Úr, de most, hogy Illést elvette tőle, most is hívő ember volt még. Mégis az életében, mint hívő ember életében egy új szakasz a szolgálatnak, az Isten szolgálatának egy új periódusa kezdődött el, és ebben a pillanatban Elizeus kész arra, hogy az előző periódust lezárja. Itt és most ennek az eddigi szolgálatomnak vége van. És egy új kezdődik el. Emlékeztek rá, hogy amikor annak idején, mint földműves szántogatott, akkor Illés ment oda hozzá, és rádobta a palástját, és megértette Elizeus, hogy őt Illés mellé kell állnia, és a szolgálatába segítenie kell őt. És akkor azt mondta, hogy mindjárt jövök, csak elbúcsúzok édesapámtól, édesanyámtól, és tartok veled a további úton, de még mielőtt elment volna Illéssel, akkor mit csinált? Visszament, és egy pár ökröt ugye megölt, és feldolgozott, és az ekéből, amivel addig szántott, abból meg egy tüzet rakott, fölaprította a fa ekét, és tüzet rakott belőle, és a munkatársait, akik ott voltak, szépen megvendégelte. Ott is érezzük ezt, hogy lezár valamit. Úgy látszik, Elizeus ilyen volt, hogy ilyen drasztikus tettekkel zárt le egy bizonyos életszakasz. Ott az ökröket megsütötték, főzték az ekénél, mert most már arra nincs szükség, most már egy új szakasz kezdődik, mert megy Illés nyomába, hogy Illés szolgálja legyen. Most, hogy Illést elveszi az Úr, itt meg már nincs eke meg ökör, de van még a ruhája, az a felső ruha, ami rajtuk volt, fogja, széttépi, és kifejezi, hogy most ennek itt vége, ennek a szakasznak szép volt, jó volt, de most egy új szakasz kezdődik el. Olyan érdekes dolog ez a mi életünkben is, hogy ha már egyszer az Úr Jézus elhívott minket, hogy kövessük őt, hogy higgyünk benne, hogy engedelmeskedjünk neki, akkor is van egy nagy váltás, mert az ember addig hitetlen, és akkor ott elkezd egy új életet az Úr Jézussal. És az egy másféle élet. Más Jézussal élni, meg más Jézus nélkül élni. De amikor már így Jézus követésébe szegődünk, akkor is lehet, hogy az Úr ilyen szakaszokat hoz, hogy most a szolgálatból ennyit bíz ránk. De aztán egyszer azt mondja, most többet fogok rád bízni. És akkor ott azt az addigi szolgálati periódust le kell zárni, és az ember elkezd egy újat. Ez mondjuk itt körülnézek, van jó pár presbiter. Az idén egyébként presbiter választás is lesz. Már előre készülünk rá. De a presbiterség az egy gyülekezetnek a vezetése gyakorlatilag. És az nem mindenki rögtön presbiteri tisztséget kap, aki az Úr Jézus Krisztus követőjévé lesz. Hanem az Úr Jézus követőjével lesz, aztán lehet, hogy utána söpröget, meg nem tudom, a gyülekezetbe, vagy valami kisebb szolgálatot végez, aztán utána az Úr többre bízza őt, és lesz belőle presbiter. Ez is egy váltás, és akkor az embernek el kell határozni, hogy most eddig ez volt, így szolgáltam az Úrnak, és mostantól kezdve úgy szolgálok az Úrnak. És az eddigi útér, hála legyen az Istennek, jó volt, szép volt, sok áldás volt benne, de most új kezdődik, és nyitott vagyok erre. Ez egy különös dolog volt akár az én életemben, és bocsánat, hogy így magammal példálózok, de ugye gyerekkoromban megadatott nekem, hogy az Úr Jézus hívását meghallottam így a Biblián keresztül, és neki adtam az életemet, és aztán a követőjévé lettem. Mint hívő ember éltem, gimnazistaként, és akkor gondolkoztam, mi legyek én? Mi az életben a feladatom? És kértem Istent, hogy válaszoljon nekem valahogyan. És a Bibliából válaszolt, mert minden nap olvastam a Bibliát, és a Bibliából értettem meg azt a dolgot, hogy ő engem lelkésznek akar. Nem, akartam egy kicsit zenész is lenni. Nagyon jó orgonatanárom volt, és nagyon megszerettette velem az orgonazenét, az orgonamuzsikát, gondoltam arra. És volt még más elgondolásom is, hogy esetleg arra, de hát itt volt ez a lelkészi szolgálat is. És Isten valahogy erre az útra, az ő igéjével, lelkével ráterelt. És akkor ezt el kellett fogadnom. És megmondom nektek, hogy egy kicsit az elején, az első teológiai évben nem voltam annyira toppon, most így, hadd mondjam így. És akkor az Isten jónak látta, hogy na akkor egy kicsit elvisznek téged katonának másfél évre Marcaliba. És ott egy kicsit gondolkozzál arra, hogy most te lelkész akarsz lenni, vagy nem akarsz lelkész lenni. Mi a te gondolatod erről, hogy ezt elfogadod-e, tényleg elfogadod, vagy nem fogadod el? És akkor ezen az úton mész, vagy nem mész ezen az úton? De ne ilyen fél szívvel, hogy most egy kicsit igen, meg egy kicsit nem. Lelkész is leszek, meg nem is. Meg lelkész is leszek, de azért lesz magánéletem is. Tehát ugye elválik egymástól a lelkészi szolgált, meg a magánélet. Sok lelkész így van egyébként ezzel. Tehát ne, gondold át a dolgot, és akkor ott másfél évig ott gondolkozhattam, hát elég hamar rájöttem arra már az első időszakban, hogy engem az Úr ide hívott, és én ezt a munkát fogom választani. Ha törik, ha szakad. És én ezt elkötelezettem, fogom ezt a szolgálatot ellátni. És jelképes értelemben ugyan, de hát széttéptem én is az addigi ruhámat, hát egyébként nem csak jelképesen, hanem ugye leszették rólam, és adtak egy másik uniformis, de az nem proféta uniformis volt. Tehát lényeg, hogy értitek, amit szeretnék ebbe ezzel mondani. Tehát lezáródik egy szakasz, és kezdődik majd egy új, de erre késznek kell lenni. Bizonyos értelemben 100%-ba le kell zárni az előző szakaszt, és megnyitni magunkat arra, hogy az Úr más útra vezet, más szolgálati területre állt, akkor itt vagyok, és ebbe fogok majd beleállni. És az most már mögöttem van. Más összefüggésben mondta Pál apostol, de hasonló a gondolat, hogy ami mögöttem van, elfelejtvén, ami előttem van, annak neki feszülvén. Igyekszem, hogy teljesítsem a feladatomat, a küldetésemet, és ami mögöttem van, az kárnak és szemétnek ítélem, ami előttem van, annak meg neki dőlök, és azt nyomom. Abba fektetem az energiámat. Ő ezt egyáltalán a Jézus követéssel kapcsolatban mondta, hogy ő így szánta magát oda Krisztusnak. Ő így kezdett Jézussal egy új életet, de én azt gondolom, hogy ezt a szolgálatváltások idején is az embernek érdemes átgondolni, hogy most ez már mögöttem van, és akkor ami új feladat, új terület nyílik előttem, annak fogok neki feszülni. És abban leszek ottan 100%-ig. Na, lépjünk tovább, mert Elizeus nem csak széttépte a ruháját, ami egy kicsit ugye ezt a múlttal való leszámolást, ami szép és áldott múlt volt, de mégis múlt, és új hivatása van, új küldetése van, ennek a vállalását jelenti. A második tette Elizeusnak nagyon kapcsolódik ehhez, mert azt olvassuk a második pontban, hogy felveszi Illés palástját. Ugye Illés elragadtatik, és rajta volt ez a palás, de leesett róla, mert a mennyben már nem volt neki szüksége, Isten országában már nem volt szüksége a palástjára. Ott más ruhákban részesült, gondolom fehér ruhákban, hogy a jelenések könyvében olvassuk. Ez a kis poros, piszkos, ütött-kopott profétai palást már ott nem kellett neki. Úgyhogy leesett róla, és ott volt a földön. Érdekes azért zárójelben, hogy Illés nem hagyott maga után egy nagy vagyont, gazdag földeket, nagy házakat, meg én nem tudom, jogart, meg koronát, meg én nem tudom micsodát. Nem ilyen, egy ütött-kopott profétai palást volt, ami mögötte maradt. Na mindegy, ezt hagyta, és ezt vette föl Elizeus próféta, és ez megint egy ilyen jelképes cselekedet volt. Mert ez meg azt fejezte ki, hogy nem csak, hogy ő leszámolta az addigi szolgálati után, hanem vállalja ezt az új küldetést, a prófétai küldetést, amiben Illés is járt. Illés palástjában fogok járni. Azaz vállalom azt a szolgálatot, amit ő végzett. Teljes mértékben vállalom, 100%-ig vállalom. Most így visszaemlékeztek, ugye ez volt az a palást egyébként, ez a poros, ütött-kopott, ilyen-olyan szakadozott palást, amit annak idején Illés ráterített ott a szántás közbe. Ismertem azt a palástot, Elizeus. És ez volt az a palást, amit itten a Jordán partjához érvén levett magáról ugye a prófét, az öreg próféta, és fogta és megütötte vele a vizet, mire a Jordán ketté vált. Tehát ez egy ilyen rendkívüli palást volt, olyan egy kicsit, mint Mózesnek a botja. Az is egy ilyen érdekes tárgya az Ószövetségben, mert megüti a tengert, a vörös tengert, és aztán szétválik. Hát nem varázseszközök voltak ezek, hanem csak eszközök. De Isten ezek által mutatta meg annak idején a hatalmát, a dicsőségét, és most ez valahogy ezért fontos volt. Mint ahogy nekem is fontos apukám palástja, mert éppen az van rajtam. De ez azért nem olyan, mint Illés palástja. De a lényeg, hogy Elizeus fölveszi az ő lelki atyának, ugye Illésnek a palástját, és vállalja a szolgálatot, amit itt hagyott, amit rábízott az Úr. Na most ez a palást, testvérek, ez az érdekes dolog, Illés palástja. Mert Elizeus, amikor ezt fölveszi, akkor nem csak a szolgálatot vállalja, hanem ugye ez a palást, ami rajtam is rajtam van, ugye eltakar bizonyos értelemben engem. Hát ez a lelkészeknek azért lett ilyen ruhája, hogy őket eltakarja, hogy ne őket lássák az emberek, hanem tudjanak valahogy jobban az Isten igéjére figyelni, amit hirdet. És egy kicsit én úgy gondolom, hogy ez Elizeusnál is így volt, hogy fölveszi ezt a palástot, mert nem, mostantól nem én vagyok a lényeges, nem engem kell látni, nem a nagy Elizeust kell látni, hanem azt, akinek én a szolgája vagyok. Akinek az igéjét tolmácsolom majd ti nektek, őt kell majd látnotok. Akinek a képviselője vagyok köztetek, őt kell majd látnotok. Ő vállalja ezt a fajta szolgálatot, amiben a próféta nem tündöklik, és nem ő a dicsőséges, nem tudom én kicsoda, hanem túl akar mutatni magán az Úrra. Ez akar lenni Elizeus testvérek. Túl akar mutatni önmagán, nem magát akarja láttatni, nem magának akar sikert, meg én nem tudom micsodát, hanem az Úrnak akar a szolgálni, és ő rá akar mutatni az egész életével. Fölveszi ezt a palástot. De ez a prófétai szolgálat, testvérek, azért hadd mondjam még el, talán így dióhéjból, hogy ez azért nem semmi volt. Tehát ha belegondoltok abba, hogy itt Elizeus mit vállal, nehogy arra gondolja valaki, hogy hát ez aztán, ez volt az a szolgálat, amire mindenki óhajtozott abba az időbe. Mert ez aztán azt jelentette, hogy ők, hát ezek olyan jólét járt ezzel együtt, meg olyan megbecsültség, meg olyan sikeres pályát. Ez volt a karrier, akiről mindenki álmodott, hogy ő próféta lehessen. Hát testvérek, egyáltalán nem így volt. Emlékezzetek vissza, hogy például a Habakuk prófétánál mondja, a teher, amit az Úr reátett, a teher, amit a próféta látott. Egy nagyon nehéz üzenet, amit így fejez, amit neki tolmácsolni kellett Istentől, ami úgy fejez ki, egy teher, ami a vállán volt ennek az embernek, nyomta lefele. Jeremiás prófétánál is kérdezik az emberek, mi az Úr terhe? Mi az az üzenet, amit rád bízott az Úr? És mondja, az az Úr terhe, hogy végetek van, mert istentelenek vagytok. És kellett nekik hirdetni az Istennek az ítéletét az emberek fölött, hogy a bűneitek miatt az Isten haragszik rejátok. És elmondta nektek ezerszer, hogy milyen könyörületes és milyen irgalmas, és hívott titeket magához, hogy béküljetek össze vele, de ti hátat fordítottatok, ti köptetek rá. Hát akkor nézzetek szembe azzal, hogy az Isten nem csúfoltatik meg, és nem lehet vele játszani. És küldi a nyakatokba a babiloni birodalmat, és az el fog titeket pusztítani. Ez nem volt könnyű elmondani, nem könnyű az embereknek az Isten ítéletes üzenetét közvetíteni. A kegyelmet az könnyű, azt jó elmondani, hogy Isten irgalmas. Isten megbocsátó, Isten szeret benneteket, a Krisztus érdeméért. Hát térjetek ő hozzá, mert vár benneteket, és kész veletek újat kezdeni, és ti is új életet kezdhet. Ezt könnyű elmondani, igaz is egyébként, de könnyű elmondani. De az ítéletet, azt nem olyan könnyű elmondani. Ezek a proféták, testvérek, akik az Úr szolgálatába álltak, egy olyan korba éltek, különösen Elizeus is, amikor az egész környezetük, bár Isten népe volt, Izrael ugye az Isten szövetséges népe, de az egész szövetséges nép istentelen volt. És mindenki megvetette Istent. Alig volt egy pár ember, amelyik nem. És ott, ő ott állt, és azt mondta, hát ha mindenki megveti körülöttem Istent, én nem. Én tisztelem, én szeretem, én az ő szolgálat, az ő képviselője vagyok, istentelen nemzetség közepette. És az micsoda, amikor valaki megpróbál szembe menni a közvéleménnyel, az árral való szembeúszás. Akkor mindenki ateista, és akkor én vagyok egyedül hívő, akkor megtudom, hogy ez milyen dolog. Hogy mit kapok én a fejemre, mit kapok én a hátam mögött, vagy éppen a szemembe is néha. Azért, mert te hívő vagy. Hogy mondhatsz te ilyeneket? Mert hogy lehet ilyen vélemény a mai világban? Ilyen őskori kövület vagy már. Mi, hogy az abortusz bűn, meg hogy a házasság, meg házasságtörés, meg én nem tudom, micsoda. Ugyan már, hagyjál már ilyenekkel. És akkor ott áll az ember, hogy nem. Hát nem adhatom fel. És ott vagyunk szembe az árral. Nem csak a véleményünkkel, hanem a cselekedeteinkkel is. Mert mi szeretjük mondjuk a párunkat. Vagy a gyerekeinket istenfélelemre neveljük, miközben az iskolában pont az ellenkezőjét hallják. És nem könnyű dolog megállni, de hát mégis ez a prófétai küldetés. Ez nehéz. Nem könnyű dolog, testvérek. Lelki tusa, lelki harc. Nem beszélve arról, hogy a sátán állandóan kísérti a prófétákat. Figyeljét, mert állandóan a sátán azt akar, hogy hamis próféta legyen a próféta. Mindig ott sutyorok körülöttük, Elizeus körül, meg Jeremiás körül, meg mindegyik körül, hogy ha te behódolnál a környezetednek, és azt mondanád, amit ők akarnának hallani tőled, akkor milyen könnyű lenne neked? Ha megbecsülnének, mindjárt pajzsra emelnének, megdicsérgetnének, jó híred lenne, hát alkudjál meg a környezeteddel. Hát hitetlenek, hitetlenek, nem baj, mondj nekik valami olyan dolgot, ami nekik is tetszik. És akkor az ember, ha ennek beadja a derekát, akkor hamis próféta lesz. Jeremiás korában ott volt egy csomó hamis próféta. Amikor Jeremiás előjött, akkor ezek mutogattak rá, meg mindent. Nem volt neki könnyű, ő miattuk se. Kényszerítették, egy ilyen lelki, szellemi kényszerez, hogy alkalmazkodj hozzánk, legyél olyan, mint mi. Mert így nem lehet, ahogy te. Szóval testvérek, hogy fölveszi ezt a palástot, hogy ő vállalja ezt a szolgáltatot, akkor nem valami nagyon könnyű, meg ilyen dicsőséges nagy karriert vállalt, hanem a szenvedésnek az útját vállalta. És már most itt hadd hozzam elétek az Úr Jézust, akire minden próféta előre mutat. Elizeus próféta is a legnagyobb prófétára, Krisztusra mutat előre. A próféták prófétájára, akinek az életútja mi volt, ahogy a Heidelbergi K.T. mondja, elejétől a végig szenvedés. A prófétáknak nem könnyű, neki se volt könnyű, mert a bűneinket vállalta, a büntetésünket vállalta magára a keresztfán, és addig is a tanítványai gyötörték sokszor a hitetlenségükkel, az ellenségei gyötörték a hitetlenségükkel, és egyfolytában neki ez egy kín keserves út volt, amin végig kellett menni, a szenvedésnek, a halálnak az útja. A próféták prófétá is ezen az úton ment, hát akkor az elődje, az is ezt vállalta. És mi meg az utódai vagyunk, testvérek. Mi meg Jézusnak az utódai vagyunk. Ugyancsak a Heidelbergi K.T. mondja, mi hiszünk Jézusba, mi is részesültünk az ő prófétai tisztében, és az azt jelenti, hogy bizonyságot kell tenni a mai világba és Krisztusról az embertársainknak. Be kell mutatni őt, mint megváltott, mint az életnek a forrását, az üdvösség forrását. Hívnunk kell hozzá az embereket, akik hallani se akarnak legtöbbször róla. De mégis meg kell tennünk, és úgy kell élnünk az emberek előtt, mint Krisztus élt az emberek előtt, tisztán és szentül, és szeretetben és igazságban. Nekünk más sorsunk lesz, mint Jézusnak, meg Elizeusnak. Ugyanaz. kérdés, mi vállaljuk-e ezt a fajta prófétai sorsot? Fölvesszük-e mi is most jelképes értelemben a palástot? Vállaljuk azt, hogy ebbe a mostani istentelen korba, amiben élnünk kell, mi Jézus hírnökei, az evangélium hírnökei leszünk. Lesz, ami lesz. Vállaljuk mindazt, ami ezzel jár. Vedd fel a palástot. A következő dolog, testvérek, amire szeretnék rámutatni, az az, hogy megérkezik Elizeus a Jordánhoz. Ez egy nagy, nagyon szép jelenet. Akkor odaér a próféta újra a Jordánhoz, és leveszi a palástot, hogy megfogja megint az Illés palástját, és kiált egyet. Hol van az Úr Illés Istene? És ő is rávág a palástal a vízre, a Jordára, ami ott összefolyik előtte. Hol van az Úr? Hol van az Úr, az Illés Istene? Uram, te itt vagy? Illés már nincs itt, de te itt vagy? És jön a válasz, a Jordán szétnyílik előtte is. Mintha az Úr azt mondta volna általa, itt vagyok. Itt vagyok, Elizeus, ne féljél te. Itt vagyok. Ahogy Illéssel vele voltam, veled is veled vagyok. Ahogy Mózessel vele voltam, mondta annak idején Isten József, veled is veled leszek. Ahogy ő vele, veled is. Elizeus várta az Urat, hogy megerősítse, hogy vele van. Mert tudta, hogy ezt a prófétai szolgálatot nem tudja máshogy ellátni, csak az Úrral. Velem kell, hogy legyen, és ha nincs velem, akkor nem megyek sehova. Ha velem van, akkor megyek. És várta az Urat, hogy bizonyítsa be, hogy itt van, és bátorítsa fel erre a szolgálatra. Olyan csodálatos, testvérek, ez a dolog, hogy Isten pedig megerősített őt, meghallgatta ezt a kiáltást, és mondja, ne kiabálj, Elizeus, hol van az Úr Illés Isten, hát itt vagyok. Hát én itt vagyok, én jelen vagyok, én veled vagyok. Mi is kiálthatunk, testvérek, hogy hol van az Úr Illés Istene, vagy hol van az Úr Elizeus Istene, és várhatjuk, hogy valahogy bizonyítsa meg, hogy velünk van. És leginkább, testvéreim, az Úr Jézus azzal bizonyítja meg, hogy velünk van, hogy megígérte nekünk, hogy velünk lesz. Ugye, amikor Jézus elment a földről, azt mondta a tanítványának, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ő velünk van, testvérek. Ha mi Jézussal vagyunk, ő velünk van. Nincs messze tőlünk, közel van hozzánk minden nap, jóban is, rosszban is, örömben, bánatban, halál szélén, haláltól még messze. Velünk van, ne féljön, veled vagyok. És tudod teljesíteni azt a szolgálatot, azt a feladatot, amire elhívtalak téged. És így mi is elkezdhetjük, testvérek, önállóan a saját talpunkra, lábunkra állva a mi feladatunk teljesítését. Ha tudjuk, hogy velünk van, akkor csinálhatjuk a mi dolgunkat teljes erőbevetéssel, és az Úrra figyelve, törekedve arra, hogy betöltsük a szolgálatunkat, végezhetjük azt, mert velem van az Úr. És aztán az Úr meg is fog egyébként minket erősíteni, mert sok áldás van. Most gondoljátok, itt ülünk ebbe a templomba. Ez nem áldás? Nem az Úrnak a cselekedete? Ez is egy olyan dolog, mint a Jordán szétválása, hogy ez lehetetlen. Úgy tűn nekünk is, emlékeztek még talán, 5-6 évvel ezelőtt, most már 6, 7, igen, 7, hogy hát ez nem, hát az a kis, az jó, szép áldott legyen az Úr, érte, de hát ilyen nagy, meg ennyi pénzt. És az Úr mit csinált? Csak így, és minden meg lett. Ott ültök ezeken a székeken, ott van az orgonánk. Minden szépen el van rendezve. Ez is egy ilyen jel, de az Úr bennünket is, testvérek, az életünkbe is sok jóval tud megáldani, amivel azt bizonyítja nekünk, hogy én közel vagyok hozzád, ne féljél. De mondom, a legfontosabb, amire rá kell támaszkodnunk, nem ezek a jó dolgok az életünkben, hanem az, hogy megígérte nekünk, hogy velünk lesz. És ha velünk van, akkor mi át tudunk ugrani a kőfalon, és akkor nincs előttünk lehetetlen. Akkor mindent meg tud oldani. Csak várjuk az Urat, hogy ő bátorítson meg bennünket, és ő meg fog minket bátorítani, testvérek. És meg fog erősíteni bennünket. Emlékezzetek vissza, hogy megint a proféták profétáját mondom, Jézust, hogy ő is elkezdi a szolgálatát, és ugyanitt a Jordán. Ugye emlékeztek Jézusére, Jordán, ez fontos folyó. Jézus bemegy a folyóba megkeresztelkedni, ugyanebbe, amin itt Elizeus is átment, meg Illés is átment, most ő is ott van, pár évszázaddal később, ő is ott van a Jordánban, megkeresztelkedik, és megszólal egy hang, az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ugye, később a megdicsőlés hegyén megismétlődik, az Atya bizonyságot tesz Jézusról, hogy ő a Messiás, ő az ő küldötte, ő vele van. És ugyanúgy, testvérek, hogy ezt Jézussal megtette, az Atya bennünket is meg tud erősíteni. Ne félj, mert én veled vagyok. És akkor az utolsó ponthoz érek már, olyan sok szép üzenete van ennek az igének, hogy nehéz itten fegyelmezni magamat. A próféta fiak között. Át kell Jordánon Elizeus, és ott áll az 50 próféta fi. Majd mondtam már, hogy beszélek róluk. Most ezek voltak az akkorikor bibliaiskolásai, maradjunk ebbe, akiket Illés meg Elizeus is oktatott. És ott állnak 50-en, ott figyelik, hogy mi történik ottan távolabb. És akkor látják, hogy valami történt ott. Ők nem látják az elragadtatást, de azt látják, hogy eltűnik Illés. Elizeus ott marad, látják, hogy fölveszi a palástot, hogy ott jön vissza, rájut a folyóra, és a folyó neki is szétválik. És akkor azt mondják, az Úr lelke, vagy az Illés lelke megnyugodott Elizeuson. Vagyis ő az Úrnak, a mostani, az új korban a képviselője. Ő az, és akkor oda mennek hozzá, és meghajolnak előtte a földig. Vagyis elismerik azt, hogy te vagy most már Istennek a képviselő. Nem is az annyira az ő személyének szól ez a tisztelet, hanem annak az Úrnak, akit ő képvisel attól kezdve. Te vagy az Úr képviselője, és ezért elismerjük a lelki tekintélyedet, és meghajolunk előtte. Te vagy, aki az igazi prófétaság lángját Illés után tovább viszed. Az Úr adta meg neked ezt a tekintélyt, nem magadnak szerezted, nem ügyeskedtél, nem PR tevékenység következménye. Az Úr adta meg neked ezt a tekintélyt, és mi elismerjük ezt. Meghajolnak előtte. Hadd mondjam itt, testvérek, hogy nekünk először az Úr Jézus előtt kell így meghajolnunk. A próféták prófétája előtt. Ha az Úr előttünk is megdicsőíti Krisztust, ha fölemeli előttünk is, azt mondja, nézd az én fiamat. Ő halt meg érted, és én föltámasztottam őt a halálból, és ezzel is igazoltam, hogy ő az én fiam, ő a te megváltód. Akkor hajolj meg előtte, menj oda, siessél oda Jézushoz. Velem együtt, veletek, ti is, menjetek, és a gyerekeiteket vigyétek, hogy hajoljunk meg ezelőtt a Krisztus előtt. Ő a mi Elizeusunk, aki előtt földig kell hajolnunk, és el kell ismernünk, hogy ő vezet minket. Ő az abszolút tekintély előttünk, mert ő az Isten fia. Ő a mi megváltunk, ő a mi Urunk. És ugyanakkor, testvérek, olykor az is előfordul, hogy Isten embereket is elénk állít. Én elém is vannak állítva hívő emberek, akik előtt bizonyos értelemben meg kell alázkodnom, és meg kell hajolnom előttük. És mindenkinek vannak ilyen emberek, aki nem úgy van, ahogy a világ mondja, az Isten népe nem olyan, mint a világ. A világban mindenki a maga kis, ő nem hajol meg senki előtt, a mi derekunk az olyan erős, hogy hú-hú, amíg lumbágósak nem lesznek. De most szellemi értelemben is olyan kis büszkék vagyunk, hogy mi aztán meg a senki előtt. Írt nekem egy ember valamelyik nap egy levelet, hogy mi a véleményem a keresztségről. És írtam neki, hogy mi a véleményem a keresztségről, hát mit mond az ige a keresztségről. De visszaír nekem, hogy hát sajnos ez a vélemény sok sebből vérzik, és hát leírja nekem, hogy ő neki mi a véleménye a keresztségről. Hát az ő nézete vérzett nagyon sok sebből. És mondtam neki, hogy hát elolvastam az ön elmélkedését a keresztségről, hát azt tanácsolom önnek szeretettel, hogy alázattal forduljon a Biblia felé, és olvasson igazán áldott szaktekintélyektől eredő igazi jó szakkönyveket erről a kérdésről. Amennyiben ön teológus. Amennyiben nem teológus, akkor is azt tanácsolom önnek, hogy alázatosan olvassa a Bibliát, és szaktekintélyektől származó szakkönyveket olvasgasson. És akkor alázattal meg fogja tanítani az Isten önt is arra, hogy mi a keresztségnek a jelentősége, vagy a jelentése. És erre visszaír nekem, ezért mondom-e, visszaír nekem ez az ismeretlen bácsika, hogy őt az Úr tanítja az igéből. Én ne hivatkozzak itt szaktekintélyekre, meg szakkönyvekre, mert az összes szaktekintélynek is semmit nem jelent, és az összes szakkönyvnek is semmit nem jelent. mert őt az Isten tanítja a Bibliából. Aztán visszaírtam, hogy akkor még elég sok mindent kell önnek megtanulnia, mert a Bibliában az is benne van, hogy Isten a gyülekezetébe tanítókat rendelt például, akik által tetszik, hogy ő tanítson bennünket. És olyan nincs, mondja Calvin, mondja, hogy nekünk el kell fogadni az Istentől elénk állított tanítókat, akiket Isten annak arra szemelt ki, hogy általuk tanítson minket. Tehát olykor, testvérek, azért nekem is meg kell hajolni emberek előtt, akiktől tanulok. Lehet, hogy élnek már, lehet, hogy nem élnek már, de meg kell hajolnom előttük. És nektek is meg kell hajolni. Nem kell, nem kötelező, de lehet. Ha valaki Isten igéjét hozza hozzánk az ő megbízásából, akkor azt el kell ismernünk, hogy tanulunk tőle. Szívesen tanulunk. Nem válik hátrányunk, és nem esik le a nem tudom mi a kezünkről. Tehát ez nem könnyű dolog ez. Az Úr tudja elvégezni azt is, hogy Jézus előtt meghajoljunk, meg az ő szolgái előtt is meghajoljunk. Aztán majd lehet, hogy előttünk is meghajlik valaki. Például a gyerekünk, vagy valaki más az ismeretségi körön, és elismeri, amit mondunk, hogy az igaz, az úgy van. A próféta fiak ezt tették Elizeussal, és én azt akarom itt mégis kiemelni, hogy Elizeusnak, testvérek, nem más szerzett tekintét az ő szolgatásai előtt, vagy leendő szolgatásért, hanem maga az Úr. Az előbb is utaltam rá, hogy Elizeus nem akart ezt a tekintét magának. Ő nem azért vállalt ezt, hogy utána meghajoljon előtte mindenki. Ő nem akart ezt, nem volt stratégiája, hogy akkor hogy tehetek szert népszerűségre, elismertségre, mit kell csinálnom, mit kell mondanom, hogy meghajoljanak előttem az emberek. Nem szerződtetett tanácsadót, aki megoldja. Nem konspirált, mint ahogy a politikai választásoknál ugye próbálkoznak vele. Nem ügyeskedett, nem kampányolt, hogy a próféta fiak legalább hajoljanak meg előttem, nem. Hanem várt az Úrra, és az Úr elvégezte az emberekbe, hogy elismerjék őt, és az Úr testvéreim bennünk is el tudja ezt ismerni. És azzal fejezem most be, hogy ha elvégzi az Úr bennünk, hogy meghajolunk az Úr Jézus előtt, akkor még mindig van egy kis csalafintaság a dologban. Figyeljétek meg, hogy meghajolnak a próféta fiak Elizeus előtt, elismerjük, hogy te vagy az Úr szolgája, és utána elkezdenek vele vitatkozni. Hát engedd meg, hogy megkeressük Illést. Van itt 50 férfi, jó stram, legények, hadd menjenek utána. Mondja nekik Elizeus, ne menjet, úgyse találjátok meg. Nem kell utána menni. Az Úr elragadta, hiába keres. De az Úr, ha letette őt valami hegyen, völgyön, akkor ott majd mi megtaláljuk. És akkor addig erőködnek, nem tudom mennyi ideig, azt mondja, egész a megszégyenülésig, hogy azt mondta végül Elizeus, hát menni akartok, akkor most menjetek. És elindul az 50 koma, akik az előbb meghajoltak Elizeus tekintélye előtt. De igazából még azért nem járt át nagyon a lelküket a hódolat Elizeus irányába és az elismerét. És ők elmennek és keresgélnek 3 napon keresztül. Idő, erő, nagy befektetéssel csinálják, keresgélik Illést. Természetesen nem találják meg, és jönnek vissza. Lecke volt nekik. Nem találtuk meg. Nem mondtam nektek, hogy ne keresgéljétek, mondja nekik Elizeus. Elizeus van bölcs egyébként. Egy idő, engedd nekik, azt menjetek, keresgéljétek. Amikor visszajönnek, nem bántja őket. Mert látja, hogy rájöttek a dologra, hogy fölösleges volt. Ez az egész idő, meg erre abszolút fölösleges volt. És mi is sokszor lehetünk így, testvéreim, erre akarok itt megérkezni, hogy sokszor lehetek én is, meg lehettek ti is így Jézussal, hogy meghajolunk mi előtte, aztán mond nekünk valamit, amikor aztán mi megjövünk, hát azt úgy nem. Hát azért mégis jobban tudjuk. Hát te nem láttad jól, mi jól látjuk. Majd mi. És akkor mennyi erőt pazarolunk, mennyi energiát, mennyi időt pazarolunk el, hogy csináljunk olyan dolgokat, amiket fölösleges csinálni. Hát hajoljunk meg Jézus előtt, és engedjük, hogy ez egyre jobban áthasson bennünket, és akkor az ő szava minden dologba, az a házas életbe, a gyereknevelésbe, a gyülekezeti életbe, a nem tudom, munkavégzésünkbe, és legyen akkor az tekintély előttünk. És ne akarjuk állandóan felül bírálni, mert mindenféle fiába valóságot fogunk, és pazaroljuk, amink van. Figyeljünk rá, és engedjünk neki. Na, majd innen folytatjuk a dolgot. Elizeus története. tanulságos történet. Ma ezt a négy mozdonatot vettük át az életéből, és ennek a tanulságait szűrtük le. Elizeus az, aki átveszi a prófétai szolgálat terhét, eltépi a ruháját, felemeli illéspalástját, Isten tekintélyt szerez neki, és igazolja, hogy vele van, és indul, és azt a szolgatársak is elismerik, de aztán felülbírálják, de aztán mégis megint elismerik, mert tanultak valamit. Elizeus neki kezd a szolgálatának. Majd innen folytatjuk a tanulságok megállapítását. Jöjjetek most, csendesedjünk el együtt, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked a régi történeteket, melyeknek ma is van jelentése és jelentősége. Köszönjük néked a Bibliát, ami legcsodálatosabb könyv, és meg tud szólalni. Általa te szólsz hozzánk, te beszélsz hozzánk, te okítasz, te tanítasz bennünket, mindnyájunkat, Urunk. Szeretnénk alázatosan meghajolni most előtted, Jézusunk, és megköszönni azt is, amire ma tanítottál. Segíts vállalni a szolgálatot, azt az új szolgálatot, amire rendelsz bennünket adott esetben. Segíts túllépni az elmúlt időkön, és vállalni az új szolgálatot, akkor is, hogyha az nehezebb, akkor is, hogyha felelősségteljesebb, akkor is, hogyha veszélyesebb, sőt, kifejezetten életveszélyes. Segíts, Urunk, bennünket arra, hogy tudjunk veled indulni, bizonyíts meg, hogy velünk vagy, bátoríts meg bennünket azzal, hogy velünk vagy az úton, és nem hagytál el is. Jössz velünk, és megadod mindazt, amire szükségünk van. És mint egy természet fölötti segítségként ott állsz mellettünk ebben a természeti világban. Légy áldott, hogy te azt ígérted, Úr Jézus, hogy a tieiddel leszel, bárhol is vannak, bármit is bízol rájuk. Köszönjük, hogy velünk vagy. És áldunk azért, hogy elismerhetjük az elénk állított tekintélyt, téged, magad, mindenek előtt, és aztán azt is, akiben a te igéd van, és az megszólal általa. Köszönjük néked, hogy adsz nekünk tanítókat, akik által vezetgetsz bennünket magadhoz, az üdvösség felé, a boldog életre, az örökké boldog életre. Köszönjük ígédnek mai tanításait, tanúságait. Kérünk téged, áld meg most úrvacsorai közösségünket, legyél velünk, és szenteld meg további együttlétünket. Hadd imádkozzunk hozzád, Urunk, különösképpen is a gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak, szerettük, kedves szerettük, sírja mellett. Kérünk téged, hogy vigasztaló szereteteddel vedd körül őket, és áld meg őket a te közelségeddel. Pótold azt, aki elment, te magad. Köszönjük téged, hogy imádkozhatunk azokért a szülőkért, akik a szörnyű balesetben veszítették el a gyermekeiket. Imádkozhatunk azokért, akiknek a hozzátartozóik ott maradtak Olaszországban a lavina alatt. Ó, Urunk, mennyi tragédia, mennyi fájdalom, mennyi szörnyűség történik ebben a világban. Megvalljuk előtted, hogy nem értjük sokszor ezeket a dolgokat, azt, hogy miért engeded, hogy engeded, hogy vannak ezek a dolgok. De kérünk arra téged, hogy hozzál ki ezekből valami jót az itt maradottaknak, és vigasztald meg a szegény gyászolókat, szülőket, barátokat, testvéreket. Köszönjük néked, hogy hívhatunk téged, és hisszük, hogy cselekedni fogsz. Áldunk téged azért, mert rád bízhatjuk magunkat, áld meg gyülekezetünket, áld meg egyházunkat, könyörülj meg és ragyogj föl általunk ebben a társadalomban. Imádkozunk kormányunkért, vezetőinkért, hogy adj nekik feléd való bizalmat és népük iránti szeretetet. Könyörülj meg rajtuk és óvjad meg őket a becstelenségtől, a hazudozástól, és járasd őket az igazságnak az útján. Könyörülj meg népünkön, Urunk, és fordítsd magadhoz minél több honfitársunk szívét. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Ahogy látjátok is, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik bírják egyházunk felhatalmazását, és szívüket felkészítették az úrvacsora vételére, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztali közösségünkbe. Hirdetem megszomorodott, de együttérző szívvel, hogy elmúlt héten halottunk volt, Antal Istvánnétól búcsúztunk. Született Mágori Mária. 81 éves korában váratlanul szólította el az úr családja köréből. Január 16-án 14 órakor a belvárosi temetőben búcsúztunk tőle. Isten vigasztalását kívánjuk fiának és családjának, három unokájának, a család minden egyes tagjának. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ma délután 16 órakor házaspári kör lesz. Itt a gyülekezetben lesz gyerekvigyázás is. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, amiket a szokott rendben megtartunk. Kiemelném, hogy presbiteri gyűlést tartunk szerda este 19 órakor. Szeretettel hívunk erre a presbiter testvéreket. Ami másokat is érint, az a kedd, a Biblia óra, amikor is folytatjuk a Bibliaiskolát, és az apostolok cselekedeteiről írt könyvet tekintjük át. Tehát belekezdünk a Bibliaiskolába, kedden Abcselről lesz szó. Emlékeztetem a testvéreket, hogy január végéig lehet jelentkezni a gyülekezeti hetünkre, ami az Akteleki Nemzeti Parkban található kis falucskában, Szögligeten lesz, augusztus 14-től 18-ig. Néhányan már jelentkeztek, de aki még szeretne ott jönni, kérem, hogy fontolgassa elég gyorsan, mert január végéig le kell adnunk a létszám jelentést. Szeretettel invitálunk mindenkit erre az alkalomra, nagyon jó volt tavaly is, meg azelőtt is. Jöjjünk gyerekekkel, idősek is jöhetnek, jelentkezzenek a testvérek, biztatok mindenkit. Egy távolabbi időpont gyerek délután lesz, február 12-én, 16 órakor, vagyis február 12 szombat, 16 órakor délután. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora,